Ti csőség és hála legyen az Úrnak. Ma is itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk, és ha itt vagyunk, ahol ő van, akkor meg leszünk határozottan áldva. Halljuk az ő ígéjét, újból megerősödünk, és nem fogjuk megbánni, hogy eljöttünk. Amint tudjátok, nagyon könnyű leülni és hallgatni. Én is kívánom magamnak, amikor ülhetek, azt kívánnám, hogy bárcsak ülve tudnék maradni. Nem tudom, hányan tudnak együtt érezni, de ez sokkal egyszerűbb lenne. És mégis. Senki sem tehet róla, hogy fel kell álljon, kell beszéljen, vagy ülve maradhat és hallgathatja, kiváltság. Isten ugyanis mindenben benne van. Isten beszél, és azt akarja, hogy befogadjuk és meg is értsük. Ezen a hétvégén szándékomban állt visszavonulni, de aztán folyton arra gondolok, hogy az a feladatunk, hogy együtt legyünk az Úr színe előtt, amíg újra el nem jön. És ahogy hallottuk, hogy buzdítsuk is egymást, önmagunkat is buzdítsuk, annál inkább, hogy közeledni látjuk ezt a napot. És azt látjuk, vagy megállapítjuk azt, hogy körülöttünk tényleg minden reménytelenül zűrzavarban van. Ennél fogva az a fontos, hogy bennünk ne legyen reménytelen zűrzavar, hogy mi legyünk azok, akik józanok és tiszták vagyunk Isten kegyelméből, vagy legyünk Isten kegyelméből, legalábbis szellemileg. Hogy a világ minden zűrzavara nem árthat neked és nekem sem, ha megvan bennünk az isteni tisztánlátás arról, amit Isten cselekszik. És ez alatt azt értem, hogy Isten már is segített rajtunk. Nem lőttünk túl a célon, nem követeltünk magunknak többet, mint amennyit Isten kiosztott nekünk. Nem adtunk saját értelmezéseket sem, és nem keltettünk hamis reményeket sem Isten népében, hanem egyszerűen továbbadtuk Isten ígéjét annak minden ígéretével együtt, és türelemmel várjuk, hogy Isten beteljesítse azokat. Nincs ember, aki segíthetne Istennek beteljesíteni azokat. De ahogyan ebben az ige szakaszban olvastuk, nekünk türelmesen ki kell tartanunk. Nem akarok mindent megismételni, de ezt az egy verset itt, a Zsidókhoz írt levél 3.5. verse, ami pedig Mózest illeti, bár hűséges volt egész házában, mint szolga, hogy tanúságot tegyen azokról a dolgokról, vagy azokra a dolgokra nézve, amelyeket kinyilatkoztatásként kellett hirdetni jövőbenileg. Nos, ez az a pont, amely minden tekintetben elveszett azután. Az írástudóknak birtokában volt mindaz, amit Mózes az 5 könyvében leírt, vagy meg volt írva az Úr Jézus napjaiban. Nekik csak egy dolog hiányzott, mégpedig a kinyilatkoztatás arról, ami Mózesnek ebben az 5 könyvében meg volt írva. És itt azt olvastuk, hogy Mózes hűséges volt, mint szolga Isten házában, hogy tanúságot tegyen arról, vagy arra nézve, ami kinyilatkoztatásként kellett, hirdetve legyen jövőbenileg. Ez az, ami a Bibliában meg van írva. Mi sokat hallottunk a kinyilatkoztatásról ezekben az utolsó időkben, és vannak emberek, akik azt mondják, igenis, ti mindig azzal vagytok, hogy a kinyilatkoztatás itt, a kinyilatkoztatás ott. De mi is legyen a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás annak a felfedése, a leleplezése, amit Isten elrejtett a bölcsek és az eszesek elől. A kinyilatkoztatás szókifejezés önmagában azt jelenti, hogy leleplezés. A lényeg az volt, hogy fel legyen tárva azután, amit Isten Mózesnek mondott. Az írástudók el tudták ugyanismételni, amit Mózes mondott, és abból mindent, de a kinyilatkoztatás arról, a mondottak leleplezése, az mégsem volt meg nekik. Aztán emberi parancsolatokat és emberi törvényeket alkottak abból, amit Mózes elmondott. És az Úr azt mondja, ám de hiába imádkoztok, mert emberi parancsolatokat és emberi törvényeket állítottatok fel tanításként. Mózesnek nagy feladata volt. Nem csak az, hogy 5 könyvet írjon, és az ő nevéről legyen elnevezve, nem csak az, hogy a teremtésről szóló beszámolót és mindent, ami Izrael kivonulásához kapcsolódik, hanem az egészben egy kinyilatkoztatás volt a jövő nemzedék számára. Egy kinyilatkoztatás Jézus Krisztusra utalóan, az új szövetségi gyülekezetre nézve. És ezt a kinyilatkoztatást kellett és kell hirdetni. Ma elgondolkodtam ezen. Izrael népének rendelkezésére állt a Mózes törvénye, a próféták és a zsoltárok. De nem rendelkeztek azzal, amit Isten ki akart nyilatkoztatni nekik. Pontosan ez a helyzet ma is. Rendelkezni lehet a 4 evangéliummal, az összes levéllel és a jelenések könyvével is, és még mindig nincs kinyilatkoztatás mindezekről. És ezért újra és újra hálát adhatunk Istennek azért, hogy kinyilatkoztat magát nekünk, és kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéit is. Aztán a 6. versben ez áll írva, Krisztus ellenben hűséges, mint fiú, az ő tulajdon háza felett, és az ő háza mi vagyunk, azzal a feltétellel, vagy előfeltétellel, hogy mindvégig kitartunk, azaz rendületlenül ragaszkodunk, ahhoz az örömteli bizalomhoz és reménységhez, amellyel dicsekszünk is. Végül is minden megrendül, ami csak megrendülhet. Ez is megvan írva a zsidókhoz írt levélben egy kicsit később, hogy minden, ami látható, az meg fog rendülni, amíg aztán megkapjuk a megingathatatlant. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 27. versétől. Zsidók 12. a 27. versétől. A még egyszer szókifejezés annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve, mert ez valami teremtett vagy alkotott dolog. Éppen azért arról van szó, hogy valami maradandó legyen előállítva, ami nem rendülhet meg. Ezért tehát, mivel egy megrendíthetetlen birodalmat kapunk, legyünk hálásak érte, mert általa úgy szolgálunk Istennek, ahogyan az neki tetszik. Áhítatos tisztelet tudattal és rettegéssel, mert a mi Istenünk is egy megemésztő tűz. Itt alkalmazva van a rendíthetetlen szó kifejezés. Először is az, hogy minden meg lesz rendítve, ami megingatható, és azután, hogy valami maradandó dolog fog keletkezni, ami nem rendülhet meg. És ez Isten országa. Minden királyság vagy birodalom, legyen az bármennyire is megalapozott, mégis mindegyik porulékony. Mindegyik összeomlik. Csak egyetlen birodalom létezik, amely tartós lesz, és ez Isten országa. És erre utalóan már Dániel próféta is azt mondta, hogy ez egy örökkévaló királyság lesz, és minden más királyság el fog pusztulni, vagy el lesz pusztítva. Hiszen mindannyian ismeritek ezt a bibliai részletet a Dániel 7. fejezetének 27. versében. Rögtön azután a királyság és az uralom és a hatalom az egész ég alatti királyságok felett a magasságos vagy felséges szent népének lesz odaítélve, az ő királyságának fennállási ideje örökkévaló lesz, és minden más hatalom neki szolgál és alláveti magát neki. Következetesen tehát Isten országának fennállási ideje örökkévaló lesz. Mi pedig Isten országában vagyunk, és örök életet kaptunk, és éppen ezért mi is vele együtt fogunk uralkodni és kormányozni is. Ezzel kapcsolatosan számos szentírási részleteket olvashatnánk még. Számomra nagyon fontossá vált ez a gondolat, hogy az, amit Mózes tett, amit leírt, ami akkoriban történt, az azért jött létre, vagy azért történt, hogy később kinyilatkoztatásként legyen hirdetve. Már most Krisztus az ő háza fölé lett állítva, és az ő háza mi vagyunk, feltéve, hogy kitartunk az örömteli bizalom és reménység mellett, és pedig mindvégig. Én hiszem, hogy csak azok tartanak ki igazán a végsőkig, mindvégig, és amikor a végszó kifejezés van írva, akkor Isten ígéje nem a kapuzárás előtti 3 hónapot vagy 3 évet érti, hanem a végsőkig, az utolsó évig, az utolsó hónapig, az utolsó hétig, az utolsó napig, az utolsó percig és másodpercig. Álhatatosan kitartani a végig. Rendíthetetlenül. Erre csak azok lesznek képesek, akikről már zsidókhoz írt levél 12. fejezetében olvastuk, hogy egy megrendíthetetlen királyságot kaptak. Szeretteim, 2 dolog következik. Az egyik, hogy jön el a te országod, ez, ami Urunk imájában van, amit úgy ismerünk, mint a mi atyánk. Másrészt pedig ez áll, hogy az Isten országa nem külső megnyilvánulásokkal jön el, hanem ti bennetek van, belsőleg, ti bennetek, mindkettő igaz. Először is Isten országa létre fog jönni te benned és én bennem, és azután te és én Isten országában leszünk, vagy kerülünk, amerről azt olvastuk, hogy annak fennállási ideje örökkévaló lesz, és minden más hatalom és királyság allá lesz rendelve neki. Mindkettő igaz és helyes. Isten országa bennünk van, és ugyanúgy meg vagyunk győződve arról is, hogy ami Urunk fel fogja állítani az ő országát ezen a földön, és ez lesz az ezer éves birodalom. Aki mindvégig ki akar tartani, hűséges akar maradni, rendíthetetlenül, szilárd és megalapozott akar lenni, annak tisztában kell lennie azzal, hogy ezt nem a saját teljesítő képességével, hanem egyedül Isten kegyelméből fogja elérni. És egy dolgot mindannyian tudunk, hogy ez az íge és a szellem által fog megtörténni, mert az idők nem javulnak, hanem inkább rosszabbodnak. Aki azt gondolja, hogy a dolgok a földön majd még jobbra fordulnak, az már az ezer éves királyságra gondolhat csak. Aki viszont azt hiszi, vagy azon a nézeten van, hogy a dolgok már előtte jobbra fordulnak, az becsapja magát és másokat is. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy minél tovább tart az idő, annál rosszabb lesz a helyzet velük. És Branham testvér olyan egyértelműen mondja, hogy a végfele közeledve az egész világ olyan lesz, mint egy nagy bolondokháza. És ha ma az ember végignéz az emberek tevékenységét, vagy viselkedéseit, hall róluk, olvas róluk, és így tovább, akkor elgondolkodik az ember, hogyan legyen ez lehetséges, és mégis tudjuk, hogy mindez a végidőkhöz tartozik. És ezzel kapcsolatosan semmi szükség nincs arra, hogy fejünket rázzuk, és azt gondoljuk, ember, ez lehetetlen, és ez nem lehetséges, felfoghatatlan, ez túl van a mi felfogó képességünkön. Nem. Mi nem rázzuk a fejünket, hanem felemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk, és hogy mindezeknek a dolgoknak el kell jönniük, mert Isten ígéje kijelentette őket. Nekem sem könnyű Isten ígéjét hirdetni, és ennél fogva mégis, amin nekem magamnak is át kell mennem, az is meg lett itt már előre mondva Isten ígéjében, akár Mikás prófétánál, akár az Úr beszédeiben. És azt lehetne gondolni, hogy mindannyian szeretnénk, ha a számunkra kedvező ígéretek beteljesednének. Ez annyira jóleső érzés, amikor Isten jót tesz velünk vagy rajtunk. És tudjátok, mi van megírva a mi Urunkról és megváltónkról? Az, hogy az ő fiúsági méltósága ellenére a szenvedésé által megtanult engedelmeskedni. Fel tudjuk ezt fogni egyáltalán? És talán fel kellene olvasnom ezt az íge szakaszt, hogy tudjátok, hogy ez meg van írva, ez is a zsidókhoz írt levelében van. Itt a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében az 5. vers utolsó része. Az én fiam vagy te, én magam nemzettelek téged a mai napon. Ahogy egy másik helyen is azt mondja, te pap vagy, örök. Valóan a Melkisédek rendje szerint. Az ő testének, vagy földi életének napjaiban hangos kiáltásokkal és könnyek között imádságokat és könyörgő esedezéseket intézett ahhoz, aki képes volt megmenteni őt a haláltól. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Tudatosoljon előttünk, hogy Jézus Krisztus 100%-osan ember volt test szerint. Neki át kellett venni a mi helyünket, és ki kellett legyen szolgáltatva halálnak. És itt látjuk, hogy az van írva, hogy ő hangos kiáltásokkal és könnyek között imádságokat és könyörgő esedezéseket intézett ahhoz, aki képes volt megmenteni őt a haláltól, és meghallgattatásra is talált az ő félelméből. Nos, ez a mi Urunk, akiről itt olvastunk. De itt egy emberi alakban volt. Itt 100%-osan ember volt, aki megszületett erre a világra az emberekért, te miattad és én miattam. Valóságos könnyek folytak a szeméből, valóságos fájdalmat érzett a lelkében, valóságosan félt, fájdalmai voltak. Neki végig kellett járnia ezt az egész útat, hogy hűséges főpap lehessen, hogy megértsen téged és engem a mi helyzetünkben. Nem azért, hogy felülről nézzen lefele miránk, hanem hogy velünk együtt érezzen, és kiálljon mellettünk. És ezért olyan értékesek mindezek a szentírási szakaszok. Mert látjuk, hogy ezt az útat kellett neki végigjárnia, és így folytatódik itt tovább. És az ő fiúsági méltósága ellenére megtanulta az engedelmességet az ő szenvedésein keresztül. Az ő fiúsági méltósága ellenére az ő szenvedése által megtanulta az engedelmességet, mintha anélkül nem is lett volna lehetséges. És most következik a mi próbatételünk. Néha elviselhetetlen szenvedés éri az embereket, és pedig éppen azokat, akiket Isten elő akar készíteni, akiket formálni akar, akiket meg akar tisztítani, és ebben a helyzetben csendben maradni, és az aggodalmakat az elé hozni, aki képes meghallgatni és kivezetni bennünket a helyzetünkből. Mi, mint emberek, és abszolút nem zárom ki én magamat sem. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy elmondjuk ennek is, vagy amannak is, hogy mi nyomaszt minket, és mi mindent kell elviselnünk és átélnünk. De az Úr Jézus csak egyetlen egy valakinek beszélt mindarról, amiről beszélni valója és elmondani valója volt. Nem ment oda sem Péterhez, és nem mondta, figyelj, ez a dolog most olyan nehéz lesz, és ebben a gyötrelemben és kínban nem. A Biblia azt mondja, hogy az ő testének, vagy az ő földi életének napjaiban hangos kiáltásokkal és könnyek között imádságokat és könyörgő esedezéseket intézett ahhoz, vagy az elé, aki képes volt őt megmenteni a haláltól, vagy halálból, és meghallgattatásra talált az ő félelméből. Szeretteim, hadd vonjunk le egy tanulságot ebből a bibliai részletből, hiszen ő, mint Isten fia, ami mintaképünk és példaképünk volt és lett, hogy Isten minden fia és minden leánya tudja, hogy az ő kéréseiket és könyörgéseiket nyomorúságukban, szorongásukban, könnyeikkel, szenvedésükben az elé vigyék, vagy vihetik, aki meghallgatja az imádságokat, és e véget írja az Zsoltáros, ezért jön hozzád minden test, mert meghallgatod az imádságokat. Itt van egy követendő példa, itt van egy példakép, és aztán az van megírva. Miután elérte a tökéletességet, mindezek nélkül sem az engedelmesség, sem a tökéletesség nem volt kimutatható, bizonyítva. Az engedelmesség egy része volt, hogy a tökéletesség bekövetkezhessen egyáltalán. Mi mindannyian várunk ugye a tökéletesedésre, de teljes engedelmesség nélkül, amely a legmélyebb szenvedéseken is keresztül vezethet, ez számunkra sem fog sikerülni, nem leszünk sikeresek benne. Egy felszínes tökéletességre jutás a mi mércénk szerint nem lehetséges, hanem egy isteni tökéletességre jutás, ahogyan az Jézus Krisztussal, Isten fiával is történt. És most még ez áll írva. Miután így elérte a tökéletességet, az örök üdvösség szerzőjévé vált mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ő az, akit Isten a Melkisédek rendje szerinti főpap megjelöléssel ruházott fel. Mindezeknek a helyzeteknek nem csupán átmenetileg vetette alá magát, hanem ő lett az üdvösségünk létrehozója, annak kezdeményezője, a kiinduló pontja, a kezdete, és amennyire bizonyos az, hogy ő átélte az ő tökéletességre jutását, ugyanolyan bizonyos az is, hogy mi is megtapasztaljuk és átéljük a mi tökéletességre jutásunkat kegyelemből. Mert a mennyasszony és a vőlegény elválaszthatatlanul összetartoznak. Ő rajta beteljesedett minden, ami róla meg volt írva. És most rajtunk kell beteljesedjen az írás fennmaradó részének is. Még egy másik ige szakaszra is kellett gondolnom, és pedig a Kolossé beliekhez írt levél, Kolossé első fejezetében, és itt a 9. verstől ez áll írva. Ezért mi is, amióta hallottuk, nem szűnünk meg imádkozni érettetek, és kérni Istent, hogy beteljesedjetek az ő akaratának felismerésével, minden bölcsességgel és értelemmel, amelyet a szellem munkál ki bennetek. Nos, a hitről olvastunk, a kitartásról hallottunk, úgy szintén a megrendíthetetlen birodalomról is, amelyben részesültünk, és amelyben ott leszünk. Itt pedig azzal vagyunk szembesítve, hogy beteljesedjünk az ő akaratának felismerésével, minden bölcsességgel és értelemmel, amelyet a szellem munkál ki bennetek. Szeretteim, könnyű dolog Isten akaratáról beszélni, és semmit meg nem érteni Isten akaratából. De egy egészen más dolog, amikor Isten akarata, Isten igéjéből, Isten szelleme által feltárul előttünk, akkor egy egészen más helyzetben vagyunk. Hányan beszélnek Isten akaratáról, és amint utalással is voltunk arra, hogy jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de ez csak ott történhet meg, ahol felismerjük az ő akaratát, és ahol hagyjuk, hogy Isten munkálkodjon. Tehát Isten szelleme által kimunkált felismerésről van szó, hogy beteljesedjünk minden értelmi képességgel, vagy belátással. Annyi mindent hallottunk már, és azt hiszem, hogy ti is abban a helyzetben vagytok, mint én. teljes szívünkből sóvárgunk Isten munkálkodására, amely által Isten ígéje minden ígéreteivel együtt valósággá válhat a szemünk előtt. Nem csak azt, hogy útmutatást kaptunk Istenről és az ő akaratáról, hanem azt, hogy Isten az ő ígéjében kinyilvánított akaratát a gyülekezet által megvalósíthassa. Ez a legfőbb törekvésünk. Nem csak az ismeretek gyarapodása, bár ezzel ajándékozzon meg minket Isten, amennyiben ez még szükséges és hozzátartozik az ő üdvösség tervéhez. De a szívünk mélyén az van, hogy az Úr tanúságot tehessen. Szeretteim, bizonyára mindannyian megkérdezzük magunktól ma este közösen is, mit gondoltunk, vagy tartottunk volna akkor Branham testvér prédikációiról, hogyan reagáltunk volna rájuk, te és én, ha nem hallgattuk volna mindannyian együtt, és nem lettünk volna tanúi sok prédikáció végén egy gyógyító Isten szolgálatnak, amelyben a mindenható Isten megerősítette az hirdetett ígét. Legyetek egyszer egészen őszinték. Vajon csak a prédikációk voltak azok, amelyek meggyőztek bennünket, vagy az is segített, hogy hallottuk Isten ígéjének a megerősítését a gyakorlatban, ami bekövetkezett? Én elmondtam itt nektek, amikor a repülőn június vége lehetett, Londonon keresztül Zürichbe utaztam, és ott találkoztam néhány emberrel, köztük azzal a kettővel a recepción, és megszólítottam őket. És két hívő emberrel volt dolgom, és megígértem nekik, hogy küldök nekik egy kazettát Branham testvértől. De hiszen elmondtam ezt már nektek itt. És az egyik férfi csak azt az egy kazettát hallgatta meg, és nem is olvasta el, hogy mi mást küldtünk, hanem azt mondta, hogy nem emlékszik arra, hogy mikor sírt tulajdonképpen utoljára. De amikor meghallgatta ezt a kazettát, és megtapasztalta, és megértette Isten munkáját, elhatalmasodott rajta, és nem bírta tovább, átjárta, vagy áttört rajta, és elkezdett sírni, mert annyira lenyűgözte Isten természet feletti munkája. Szeretteim, ne kerüljünk zavarba, ne legyen hajótörésünk. Pál apostol azt ír a korintusiaknak, hogy Isten országa nem csupán szavakban áll, hanem a szellem és az erő megnyilvánulásában. És van elég bibliai részlet, amelyben tanúságot tesz arról, hogy nem csak a prédikáció, vagy nem csak egy prédikáció, hanem még az apostolságát is hatalmas csodák és jelek erősítették meg. A kérdés, amit most fel kell tennünk magunknak, egyszerűen az, hogy el tudjuk-e hinni, hogy Jézus Krisztus még mindig ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz is marad. És ha ezt teljes szívünkből hisszük, akkor nem fogunk félni attól, hogy Isten ígéje alapján cselekedjünk, vagy foglaljunk álláspontot. Akkor hinni fogunk, és megkapjuk Isten ígéreteit, mert tulajdonképpen ez az a vers, ami ezt a verset megelőzi a rendíthetetlen királyságról, hogy nekünk megvannak Isten ígéretei. Itt a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 26. versében ez áll. Akkor az ő szava megremegtette a földet, de most ezt az ígéretet adta, hogy még egyszer megrázom, vagy megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. Még egyszer, és akkor az apostol tovább fejtegeti, és azt írja, hogy ez már a végre utal, hogy minden teremtett dolog, ami megrázható, vagy megrendíthető, meg is fog rendülni, és hogy mi egy maradandó és megingathatatlan országot kapunk. Hiszen mi, ezt már sokszor hangsúlyoztuk, az ígéret gyermekei lettünk. És mint az ígéret gyermekei, igényt tartunk az isteni örökségre. És azt is tudjuk, hogyha valaki feltesz egy végrendeletet, és az illető meghal, akkor az egész végrendelet érvényesíthető lesz, és az örökségre igényt lehet tartani. Jézus, ami Urunk azt mondta, ez az új testamentum, vagy végrendelet az én véremben. Sőt, még az ő életének folyamán, az ő vérében jogilag kötelező érvényűnek meghatározta azt. Mit mondjunk mi ennek láttán? Amikor a földön meg van nyitva egy végrendelet, az örökösök összevesznek, bíróságra mennek, és úgy rávetik magukat az örökségre, hogy az már szinte ijesztő még látni is. Mi pedig, mint isteni örökösök, részvétlenül itt ülünk, mintha egyáltalán nem érdekelne bennünket a ránk hagyott végrendelet vagy hagyaték. De egyáltalán nem fogtuk fel. Én egyetlen egy esetről tudok, és legalábbis futólag hallottam, hogy mi folyik le azok között, akik kezükbe kaptak egy végrendeletet. Nos, ott nem igazán kellemes a helyzet, mert mindenki birtokolni akar valamit, mindenki akar valamit belőle, még többet, egyelőre nem elégedett meg azzal, amit kapott. Mindenki örökölni akar valamit. Szeretteim, mi legyen a helyzet velünk szellemi területen, hiszen mi Isten örökösei vagyunk, és Jézus Krisztussal együtt örökös társak. Mi felvettük magunkba ezekre az utolsó napokra szóló Isten ígéreteit, és teljes szívünkből hittünk bennük. És ha arra gondolok, hogy sok olyan hivatalviselő úton van, akik voltak éppen nem hiszik sem Isten szavát, és aztán, amikor arra kerül a sor, mégis azt mondják az embereknek, figyeljetek, ti hazamehettek meggyógyultan, hazamehettek megszabadultan. Mit kellene nekünk tenni, akik teljes mértékben örökösök lettünk? Hiszen itt nincs mit megosztani. Ez esetben nem jöhet egy Ismál, és nem mondhatja, hogy Izsák, ez így nem működik, én is igényt tartok itt valamire. És akkor Izsák abban a helyzetben volt, hogy nagyon világosan kijelenthette, neked egyáltalán semmi keresni valód itt nincs, Ismael, mert egyáltalán nem vagy belefoglalva az ígéretben, és mivel nem vagy belefoglalva az ígéretben, nem vagy benne a végrendeletben sem, és mivel nem vagy benne a végrendeletben, örökös sem vagy. A dolog tehát nagyon egyszerű lehetett kezelni. És Pál apostol végül is nagyon konkrétan kifejti ezt a Galata levél 3. és 4. fejezetében, különös módon. És ott áll egy dicsőséges vers, és azt mondja abban, ti azonban, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóan az ő jellege szerint az ígéret gyermekei vagytok. Hadd olvassam fel. A Galata levél 4. fejezetének 28. verse. Még egyszer. Ti azonban, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóan, az ő jellege szerint az ígéret gyermekei vagytok. Nos, az a helyzet, hogy ezt most teljesen meg kell értenünk, hogy mit jelent az, ami az Istentől való fiúsághoz kapcsolódik, vagyis ahhoz a fiúsághoz, amit Isten fiaiként és leányaiként kaptunk. És ezért írja Pál apostol, hogy ő elküldte az ő fiának szellemét a mi szívünkbe, hogy kiálthassuk abba, atyám. Bizonyára itt van egy összefüggés Isten fiától, Isten minden fiaihoz és leányához. Isten szellemétől mindazokhoz, akik megszülettek és beteltek Isten szellemével. Ti azonban, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonló vagy az ő módjára az ígéret gyermekei vagytok, de hiszen sok ígéret lett megírva Isten ígéjében. Nekünk a napok végén megadatott az a kiváltság, hogy halljuk az utolsó ígéreteket, és hogy higgyünk bennük. Mielőtt Isten kinyilatkoztathatja magát, és ezt megpróbáltam kifejteni a zürichi prédikációban, és abban is, amit nem sokkal éjfél előtt, mielőtt elutaztam volna, egy kazettára felvéve elmondtam, hogy a mi álláspontunk egy szellemi értelemben, egy isteni álláspont. Ahogy egy ember leírta, amikor azt mondta, hogy volt egy nagyon öreg pajta, és az emberek mind panaszkodtak, és azt mondták, hogy ezt a pajtát le kell bontani. De nem tudták, hogy a pajta, a régi pajta mögötte lévő útról ennek a régi omladozó épületnek a belsejében, ennek az épületnek a belsejében egy gyönyörű, új ház épül, vagy jön létre. Az emberek mind felháborodtak, és azt mondták, ezt le kell bontani, oda bent pedig a munkások szorgalmasan építettek, és építettek, és építettek. És a végén nem egy romos pajta állt már ott, hanem egy csodálatos, gyönyörű új ház. És amikor a ház elkészült, lebontották a rozog a pajtát körülötte, és az egész nép tátott szájjal nézte. Itt azt olvastuk, hogy Mózes hűséges volt Isten házában, Krisztus is hűséges a saját házában, és ez az ő háza, mi vagyunk. De ez a régi, rozog a viskó, mégiscsak le kell legyen bontva egy szép napon, és akkor meglátjuk azt az épületet, amelyet Isten már elkészített számunkra. De mégis úgy van, hogy az emberek olykor ránéznek a régi romhalmazra, és azt mondják, hogy ideje lenne már lebontani. És nem tudják, mi folyik abban a régi romhalmazban belül. Szeretteim, egy isteni kincset hordozunk földi edényekben. Ugyanakkor Pál apostol mondta azt is, hogy amikor ezt a földi burkolatot elhagyjuk, vagy leomlik, akkor egy Isten által épített épületünk van. Ennek a romhalmaznak a közepén Isten építi a saját házát, és az ő háza mi vagyunk, a ti szívetek és az enyém. És egy szép napon, amikor eljön a nap és az óra, igen, szeretteim, akkor senki sem fogja többé látni a régi rozog a kunyhót, és senki sem lesz felháborodva rajta. Akkor hirtelen azt fogják nézni, lehetséges ez, de hiszen nekem így és így, meg így és úgy van az emlékezetemben a testvér, és most mi legyen itt a helyzet? Valami vadonatúj a régiben. Micsoda kegyelem! Szeretteim, hadd ragadjuk meg hitáltal, amit Isten belőlünk készített, hogy rajtunk keresztül megtegye, amit eltervezett magának, és megvalósítsa azt ezekben az utolsó napokban. Sokan azok közül, akik elsétáltak arra, így számolt be az a férfi, vagy neki láttak volna, hogy lebontják ezt a régi pajtát, vagy legalábbis valamit biztosítottak volna rajta. De szeretteim, úgy van, hogy az építésügyi hatóságok tudták, mi történik odabent. A mi Istenünk pontosan tudja, hogy mi történik. Természetesen azt is tudom, hogy nálunk ilyesmi nem történhet meg a mi országunkban, de mégis vannak még más országok is, és más szokások is. Egyet azonban tudok, hogy Isten a világon mindenütt ugyanazon a módon kiegyensúlyozottan végzi a szellemi dolgokat, mégpedig az ő vérének, az ő igének és az ő szellemének ereje által. Isten elküldi az ő igéjét, hogy meggyógyítson minket, hogy szemeink elé állítsa az ő ígéreteit. Ő megnyitja megértésünket arra nézve, hogy a mi bűneink és a mi vétkeink kiengesztelve lettek és megbocsátattak, és hogy kegyelemből új örök életet kaptunk. Igenis, egy megrendíthetetlen királyságot kaptunk. Bármennyire is megrendül a külső, hadd ragaszkodjunk kitartóan ahhoz mindvégig. És amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik, ne aggódjunk. Amit Isten épített, az soha nem fog összeomlani. És az is megeshet, hogy romos a perem, de az, amit Isten épített, az az örökkévalóságra készült. Az soha nem fog összeomlani magában. Azok az emberek, akik valóban megtapasztalták, illetve átélték Istent, akik nem csak lelkesedtek valamilyen módon, akiket nem csak egy szélhúzat ragadott magával, hanem akiket megragadott Krisztus, azok azt fogják mondani, mint Pál apostol is. Nem mintha már megragadtam volna, de mégis üldözőbe veszem, elfelejtve mindent, ami mögöttem van. És az előttem kitűzött célt tartom szem előtt, a mennyei hivatás szerint a Jézus Krisztusban rejlő ékességet. És ez az, amit meg szeretnünk együtt tenni. A tekintetünket előre szegezzük, újra és újra bizodalmat kapni Istenben, kitartani a végsőkig. És mondom nektek, aki mindvégig kitart az ő szava mellett, azt ő is megtartja. Jöhet, aminek jönnie kell, mert Istenünk kegyelme lehorgonyzott bennünket. És ez a horgony, ahogy az apostol írja a zsidókhoz írt levelében, a függöny mögé nyullik, vagy ér. Ez is egy nagyon dicsőséges kijelentés. Ha ugyanis ez a horgony a függöny előtt lett volna, akkor minden ember képes lett volna ezt kezelni. De senki sem mehetett a függöny mögé, csak évente egyszer a pap, és akkor sem, hogy beszéljen, vagy bármi más tegyen, hanem a kiengesztelődés vérével, hogy engesztelést váltson ki az irgalmas szék előtt, Isten színe előtt. És a mi lelkünk horgonya, az messze a függöny mögé rögzítve van, ahol az irgalmas szék van, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, ahol a kérubok vannak, és pedig a szentek szentjében. Hát nem valami csodálatos dolog ez. Hová lettél telehorgonyozva, szeretett szív? Vagy úgy van, hogy önmagadban kapaszkodsz, vagy le vagy horgonyozva, Ez nagy különbség. Aki önmagába akar kapaszkodni, annak végül is elfogyhat az ereje valamikor. De aki le lett horgonyozva, az le van láncolva, azt senki sem tudja elszakítani. És még egyszer mondom, hogy ez a horgony elér messze a függöny mögé, egészen be a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe, ahova a bárány kiontott vére által beléphetünk most mi is, és felteszem nektek ma este a kérdést, miért szakadt el a függöny a templomban, amikor Jézus keresztre lett feszítve? Csak egy véletlenszerűségből? Nem, hanem azért, hogy rámutasson arra, hogy az út nyitva van. Isten kinyilatkoztatta magát, most már mindannyian bejöhettek. És ez valami csodálatos dolog. Mindannyian eljöhetünk, és teljes szívünkből bízhatunk Istenünkben. Mózes hűséges volt Isten házában, mindent véghez vitt, mert abban, amit tett, egy isteni kinyilatkoztatás volt az eljövendő dolgokra nézve, amit hirdetni kellett. Krisztus, ami Urunk, mint fiú, hűséges Isten házában, ahol Isten fiai és leányai összegyűlnek, hogy kinyilatkoztassa magát közöttük, mint a feltámadott és az élő. És mondom nektek, ha nem hiszünk szívből, akkor megbántjuk Istenünket. Nekünk nem marad más választásunk, mint szívből hinni azt, amit Isten mondott. De hiszen mi nem én bennem hiszünk, vagy te benned, vagy bárki másban, hanem ő benne vetettük a mi hitünket, aki megbízható, szava hihető, és aki nem változik meg soha. És a Biblia azt mondja, aki én benne, vagy ő benne bízik, vagy ő benne vetette az ő bizodalmát, az nem szégyenül meg. Legyen, hogy Isten megáldja ezt az ígét számunkra. Amint tudjátok, előre hoztam egy füzetet magammal, fel akartam olvasni belőle, és az idő olyan hamar eltelt, hogy nem olvashattam belőle. De az idő nem ment kárba, semmiképpen sem. Isten a szívünkhöz szólt, maradt-e legalább 3, 4, 5, 6, 7 kulcsfontosságú kijelentés ebből a mai íge elmélkedéséből a te szívedben és az enyémben? Megmaradtál-e valamivel? Volt-e valami, ami megszólított bennünket? Szeretteim, ezt egyszer helyesen kell látnotok. Még az Úr Jézus maga is egy hosszabb prédikációt tartott, és abban a hosszú prédikációban voltak kulcsfontosságú részletek, olyan kijelentések voltak, amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak. Néha látjuk a Branham testvér prédikációit, nem ritka esetben egy 2 órás prédikáció, de annak a kulcsfontosságú részletei vannak. Mi a kinyilatkoztatás abban a prédikációban? Mit akar Isten közölni velünk ebben a prédikációban? És hányszor hallottam ezt az elmúlt hetekben és a napokban, újra és újra, ugyanaz a megfogalmazás vagy szóhasználat. Annyiszor olvastam már a prédikációkat, és akkor jön a nagyon könnyű beismerés, hogy úgy olvastam őket, mint egy újságot olvasok, vagy mint egy könyvet, és nagyon sokszor átolvastam rajta. Sok mindenen átolvastam. Szeretteim, hadd tegyük ezt egy kicsit másképp most. Olvassuk a prédikációkat úgy, mint Isten ígéjét, áhítattal, csendben, sietség nélkül. Álljunk meg nyugodtan, csendben, minden egyes bekezdésnél, és kérdezzük meg magunkat és az Urat. Mit akarsz ezzel mondani nekem? Mit tartalmaz ez az üzenet? Miről szól ez az egész? Van itt valami kinyilatkoztatás valahol? Vajon éppen szólni akarsz hozzám ezen keresztül? És aztán olvassunk tovább. És meg fogjátok látni, természetesen ugyanúgy fogunk viszonyulni a prédikációkhoz is, mint a Bibliához is. És ezzel kapcsolatosan mindannyiunknak be kell vallanunk őszintén, hogy hosszú évek során olvassuk és a 20, és 30, és 40, és még több év alatt mindig újjá váltak, és bővültek számunkra a tudnivalók. Tehát legyünk hálásak Istennek, amíg az ígében, a prédikációkban, az elmélkedésben még mindig valami nagyszerűvé, újdonsággá válik, aminek örülhetünk. Addig ez annak a jele, hogy Isten szól hozzánk, és Isten szelleme munkálkodik a szívünkben. És ez az, amit mindannyian kívánunk egymásnak, nem csak nekünk, akik itt vagyunk, hanem mindazoknak is, akik nincsenek. Mi Isten fiai és leányai vagyunk, és teljes joggal igényt tartunk mindarra, amit az Úr megígért és ránk hagyott. Ő hűséges az ő házában. Ő véghez viszi mindazt, amit elhatározott magának. Szeretteim, bár rólunk is elmondható lenne, hogy Isten hűségesnek fog találni minket is, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelekor. Ő áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hadd imádkozzunk együtt. Mennyi Atyánk! A Te szent arcod elé járulunk, ó Istenem! Uram, Te tudod, hogy hogyan léptem, vagy jöttem ide előre, Istenem, és hálát adok neked a bevezető ígéért, és a gondolatokért, amelyeket azokból kifejezésre juttattál, Uram, és a Te szent szellemed vezetéséért. Ó, Istenem, arra vágyunk, sóvárgunk azután, hogy elérd a Te teljes célodat bennünk, és ezen a helyen, és mindenütt, ahol a Te néped összegyűl. Uram, hogy Te hűséges vagy, ennek tudatában vagyunk, hogy megtartod a Te szavadat, a Te ígéreteid, igenek és ammenek. Tisztában vagyunk vele, Uram. Kezd el munkálkodni, erősítsd meg a Te szavadat. Tégy minket a Te tested élő tagjaivá, olyan emberekké, akikben meg tudod erősíteni és valósítani a Te ígédet, olyan emberekké, akik által megerősítheted a Te szabadat. Szeretett Uram, könyörülj rajtunk. Segíts, hogy minden kéréseimet és minden közben járó imádságot könyörgéssel vigyem a Te színed elé. Csak Te tudsz mindent megfordítani, csak Te tudsz segíteni, csak Te tudsz megmenteni, megszabadítani, megőrizni, csak Te tudsz megáldani, és ezért jövünk közösen Te hozzád a Te színed elé. Uram, ne az én, nem a mi, hanem a Te akaratod legyen meg. Dicsőítsd meg magadat minden áron. Ez mindannyiunk imája. A Jézus nevében. Amen.